Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Nehéz téged elviselni?
Nyilván valakinek nehéz, valakinek meg könnyű, erről van egy történetem, ha belefér, majd elmesélem. De egyébként szerintem nekem szerintem viszonylag erősségem az, hogy képes vagyok felismerni a jó embereket, meg egyébként a jó ötleteket. És abban néha szoktam tévedni, hogy akiről először azt gondolom, hogy nem jó, és kiderül, hogy mégiscsak jó, ilyen van több ilyen példa. Szerencsére nem skatujázom be őket, tehát hogy több ilyen bocsánatkérésen vagyok túl, de hogyha valakiben azt látom, hogy jó, azok általában tényleg jók. És ezért nagyon szerencsés vagyok, mert hogy körbe tudom venni magam a ügynökségi oldalon és cégen belül is olyanokkal, akik egyetértenek velem abban, hogy milyen irányba kéne menni, és ebben még jobbat is hoznak, mint amit én hoznék.
Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációiparral foglalkozó beszélgetős podcast sorozata. A mai vendégem Juhász Péter Tibor, a Vodafone márka igazgatója, és azt beszéltük, hogy igyekszünk nem beszélni már a Covid-ról, hanem mindenféle másról, ami a kommunikációs ipart érinti. Szia Péter!
Szia Péter, és köszöntöm én is a hallgatókat!
Kezdjük akkor azzal, hogy mit is jelent pontosan az, ami a te pozíciódban. Mit csinál egy márkaigazgató? Ugye a nagy mindenféle cégeknél, de a kommunikáció cégeknél különösen szeretnek egy nagyon hangzatos pozícióneveket használni, főleg a kommunikációs pozíciókra. Ez nem hangzatos a szónak abban az értelmében, hogy nem jó hosszú, meg soktagú, de mégis érzésre olyan sokat takar. Mi a te felelősségi köröd, és hogy töltöd a napjaidat?
Igen, magyarul ez márkaigazgató, angolul egyébként Head of Brand and Media.
Ami egy, komolyabban hangzik, nem?
Nem tudom, hogy komolyabban hangzik-e, de az egy picit leíróbb. Ez klasszikus marketing kommunikációt foglal magába, és egyébként meg a médiát is tartalmazza. Tehát egy telkó vállalatnak az, hogy a márkának milyen a megítélése, az nagyon sok minden befolyásolja, hiszen az ügyfeleink nap mint nap találkoznak a szolgáltatásainkkal, tehát nagyon direkt élményeik vannak. És az, hogy egy milyen márkakép alakul ki bennük, azt nagyon befolyásolja az, hogy a szerelő, amikor kiment, akkor levette a cipőt, kitakarította maga után, az, hogy amikor fölhívja az ügyfélszolgálatot, akkor milyen gyorsan vesszük fel, az, hogy van-e térerő, hogy megy-e a mobil internet, hogy megy-e a tévéadás. Tehát ezek nagyon befolyásolják, és erre én nekem egyébként, mint márkaigazgatónak mégis kevés hatásom van. Tehát elsősorban nagyon leegyszerűsítve én a marketing kommunikációért vagyok felelős.
Tehát az ügyfélszolgálatosért és a szerelőért és a térerőért nem, a reklámokért és az üzenetekért igen.
Közvetlenül igen.
Oké. Mit gondolsz arról, hogy ha már a pozíciódban is benne van a márka szó, hogy mi a márkáknak a szerepe a mai világban, és változott-e ez mondjuk a mi életünkben, vagy változott-e az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány évben, anélkül, hogy covidoznánk?
Azt mondtad, hogy 40-50 percet beszélgessünk, úgyhogy próbálok nagyon röviden válaszolni.
Tudnál 50 percnél hosszabban beszélni erről a kérdésről?
Hát ugye a klasszikus Churchill mondta, tehát könnyebb hosszan beszélni egy ilyen témáról, mi nagyon röviden, de próbálok röviden. A márkák szerepe elsősorban az, hogy az embereknek a választását megkönnyítse. Hát nagyon, nagyon sokfajta termék van, és most nem csak telkóról, meg szolgáltatásról beszélek, bemegy az ember az áruházba, rengeteg fajta joghurt van. Hogyha csak a joghurt vásárlással el kellene tölteni 10 percet, akkor egyszer nem tudnánk élni az életünket. Tehát a márkáknak az elsősleges szerepe az, hogy az embereket információval segítse arról, hogyha ő valamit vásárol, akkor nagyjából azt tudja, hogy cserébe mit fog kapni, illetve maga a vásárlás folyamatát is megkönnyítse. Hogyha én tudom, hogy melyik joghurtot veszem, akkor már messziről látom, hogy az hogy néz ki, melyik a márkám, azt is tudom, hogy az epreset és egyébként a mangó marakujásot szeretem, és nagy rutinnal fogom tudni könnyen levenni. Ez a funkcionális, nagyon szűken értelmezett márka szerep, a márkázás szerepe.
Hogyan él ez tök világos, és ez valószínűleg nagyon könnyen elképzelhető, akár laikusok számára is egy FMCG terméknél, ugye az kézzelfogható, megkóstolható, viselhető, élhető vele. Mennyiben más ez a dolog, vagy más-e egyáltalán ez a dolog, hogyha ennél egyre elvontabb dolgokról beszélünk, például, mint egy telekommunikációs szolgáltatás, ott hol húzódik a márkának a határa, és milyen szerepet játszik ez a terméknek vagy a szolgáltatásnak az életében?
Igen, nagyon függ persze attól, hogy milyen kategóriáról beszélünk, mert például nagyon nem mindegy az, hogy egy joghurtot azt 2-3 hetente vásárolok, vagy pedig akkor a telkót az pedig 2-3-4-5 évente akár, és akkor is csak 3-4 napot szánok arra, hogy akkor körbenézzek a piacon és gyorsan vásároljak. Tehát míg a telkónál nagyon fontos az, éppen emiatt a purchase cycle miatt, hogy a márka képet azt folyamatosan építsük az emberek fejében, nem feltétlenül konkrét ajánlatokkal, hanem tudják, hogy amikor majd abba a hangulatba, vagy abba az élethelyzetbe kerülnek, hogy elgondolkodnak azon, hogy egy szolgáltatót választanak, vagy szolgáltatót váltanak, akkor a mi márkánk az ott legyen a fejükben, hogy na ezt érdemes megpróbálni, és ezt azzal lehet elérni, hogy azt a 3-4 kis apró, de kategóriában nagyon fontos gondolatot, azt szépen az évek során konzisztensen elültessük az ügyfeleknek a fejében. Tehát tudják például a Vodafone-ról azt, hogy a Vodafone az egy ügyfélbarát, egyébként innovatív, jó szolgáltatásokat kínál jó áron. Körülbelül ilyen bonyolultságú dolgokról beszélek, és egyébként, hogyha feltételezem, hogy a márkázás után szükségszerűen szóba kerül a purpose is, akkor az is meglegyen az emberek fejében, hogy egyébként ez a vállalat, ez a márka egy olyan, aki felelősségteljesen mozog a mai magyar és nemzetközi valóságban.
Igen, kitaláltad a gondolataimat, abszolút akartam beszélni a Purpose-ről. Az elmúlt néhány hétben zajlott egy viszonylag élénk szakmai vita, mostanában szokatlan élénkségű szakmai vita az egyik vezető kommunikációs portálon, a Kreatívon, ahol különböző, egy vitaindító írás után különböző szakemberek, marketing szakemberek reagáltak arra, hogy van-e vagy nincs-e még szükség a Purpose vezérelte, tehát a célvezérelte marketingnek, és hogyha ha nincs, akkor miért nincs, ha van, akkor pedig hogyan lehet ezt 2021-ben, 2022-ben beépíteni a márkák életébe. Te mit gondolsz erről, főleg egy szolgáltatás fókuszú márkánál, aminél te vagy, mennyire kell ez a márka központjába álljon, hogy valamilyen cél mellé, vagy valamilyen célok mellé odaálljatok a márkátokkal?
Megint megpróbálok akkor röviden válaszolni, de szedjük szét, jó a témát?
Előbb jól ment.
Köszi. Szedjük szét. A kérdés egyik fele, hogy mit gondolok magáról a vitáról, meg az ilyen szakmai vitákról általánosságban, utána pedig majd akkor beszélek arról, hogy én a purpose-t azt hogyan látom. Az egyik a vita. Én ezekben a vitákban a lehető legritkábban szoktam megnyilvánulni, és egyrésztről azért, mert szerintem ezek a fórumok nem alkalmasak arra, hogy elmondjam rendesen a véleményt, illetve hogy vitatkozni tudjunk. Tehát egy LinkedIn-en, vagy egy kreatívon ír valaki valamit, de nincsen meg a párbeszéd, a fene tudja, hogy ki az alatt pontosan mit értett, nem tudunk reagálni, nagyon tömören kell fogalmazni, szóval szerintem ezek a felületek egyszerűen nem alkalmasak arra, hogy...
Akkor mi lenne az alkalom, hogy egy konferencia beszélgetés?
Na nem, mert jön itt a másik, hogy miért nem. A második az, hogy egyébként meg én nem szeretek kritizálni kollégát, magyar kollégát pláne nem, mert annyit szidják a magyar reklámipart, hogy inkább próbálom dicsérni, ahol lehet, és sokszor meg nem értek egyébként ez egyet. A harmadik, amiatt nem szállok bele ebbe a vitába, az meg egy nagyon önző érdek, az, hogy hát most nagyképűen fog hangzani, én azt gondolom, hogy sok mindent akár jobban is tudok, mint akár a versenytársaink.
Bárki, aki ott megszólal.
Nyilván nem, de hogy vannak olyan dolgok, amiket én bevinnék a vitába, akkor fogalmazunk így, és tegyük fel, hogy van értékes gondolat, amit bevinnék a vitába, azt nem viszem be. Elolvasom ezeket a vitákat, feldolgozom, hogy ők milyen véleményen vannak, de pusztán verseny okokból én nem mondom el a
véleményet. Nem akar súgni nekik.
Pontosan. Egyébként egy példát hagy mondjak, hogy van egy darab mutató, egyetlen egy nagyon egyszerű mutató, ami a marketing kommunikációnak az egyik outputja. Tehát amit mi nagyon direktben tudunk drive-olni. És ez a mutató, ez nagyon erősen korrelál az üzleti eredménnyel. Hogy mi ez a mutató, ezt nyilván nem mondom el, én nem borzasztó nehéz kitalálni. Ebben én mindig ez a legelső, amikor egy új céghez kerülök, megnézem ezt a mutatók, a marketing kutatók örömükben sírni szoktak, hogy végre valaki ezt megnézi, és erre optimalizálom a mi kampányainkat és a tevékenységünket. Folyamatosan, ahol vagyok, mindig messze fölülmúljuk a versenytársokat. Ha én beszállnék ebbe a beszélgetésbe, akkor vagy vitába, és elmondom, hogy szerintem rossz helyen kapizsgáltok, nem szerintem, hanem az ökonometriai modellek szerint rossz helyen kapizsgáltok, azzal saját magam helyzetét tenném nehezebbé. Szóval ez a másik, hogy azért itt versengünk egymással, és majd lehet, hogy nyugdíjas koromban írok erről egy könyvet, de egyébként nem kell, mert ezeket a könyveket
és el fogod
már...
mondani, hogy a megszerzett új ügyfelekre kellett volna mondjuk koncentrálni, ahelyett, hogy...
Igen, tehát erről nem kell könyvet írnom egyébként, ezeket a könyveket megírták, csak annyi sületlenséget írnak könyvekben is. És akkor ez talán a másik ok, amiért nem szállok bele ezekbe a vitákba, hogy szerintem a marketing kommunikáció és a márkaépítés az nem egy annyira bonyolult dolog, mint amennyire esetleg valaki gondolja. És néha olvasok olyan véleményeket, meg hallok olyan véleményeket, amelyeket nehéz megérteni, és először azt hittem, hogy azért nem értem őket, mert hogy kevés vagyok hozzájuk, de nem ezeknek se füle, se farkuk. Tehát, hogy egy ilyen beszélgetésben meg úgy nehezen is tudok belekapcsolódni.
Oké, akkor hagyjuk a lezajlott vitát. Igazából
de szívesen elmondom által, hogy szintén.
De mit gondolsz?
Igen. És ezt egyébként publikusan is szoktam mondani, azért, mert ezt éljük. Tehát, hogy ez mondjuk a mi tevékenységünkben, kommunikációnkban is látszik. Szóval szerintem a purpose egyrészt az egy nagyon nem új dolog. Tehát ez nagyon régóta, most éppen purpose-nek hívják, meg a Start with the Why könyv óta bekerült a CEO-knak is a szóhasználatába. De egyébként meg arról beszélünk, arról a három szintről, a legalsó szint az, hogy hogyan működik egy vállalat. Tehát purposeful vállalati működés. Ez azt jelenti, hogy ahogy mi bánunk az embereinkkel, tisztességesen bánunk-e velük. Hogyha van egy olyan value-nk, hogy diversity, akkor valóban egyenlőséget adunk-e minden kollégánknak. Mondok egy példát, nálunk, hogyha valakinek gyereke születik, vagy gyereket fogadnak örökbe, teljesen mindegy, hogy apa, anya, nevelőszülő, akkor ő elmehet 5 hónap fizetett szabadságra. Éljük a purpose-t. Másik dolog, hogyha azt mondjuk, hogy számunkra fontos
ez a magyar Vodafone-nál van írva, vagy ez
nemzetközi szinten, de magyarnál is. A másik az, hogyha azt mondjuk, hogy számunkra fontos a fenntarthatóság, akkor a mi hálózatainkat most már teljes mértékben megújuló energiából fedezi a magyar Vodafone, és egyébként a nemzetközi Vodafone is. Tehát ez az, hogy hogyan működik a cég, és tudnék még 8 ilyen példát mondani, lecseréljük a flottánkat elektromosra, illetve hibridre. Szóval ez a legalja, hogyan működik a cég, az alap, nem a legalja, az alap. Erre jön rá az, hogy milyen szolgáltatások a terméket kínálunk. És itt nagyon egyszerű, jó minőségű, vagy ígért minőségnek megfelelő terméket, szolgáltatást tisztességes áron, tisztességes módon adjunk az ügyfeleinknek. Ha valamit elrontunk, ismerjük el, hogyha valami hibát vétettünk, akkor azt javítsuk ki. És körülbelül ennyi, ez a másik. Tehát nem rocket science, amit adunk, azt adjuk, amit ígérünk. És a legfelső szint, amit egyébként szűken értelmezve inkább ezt szokták a purposeful működésnek mondani mostanában, az, hogy lehetnek olyan témák, amelyeket a vállalat azt mondja, hogy számomra ez fontos, például egy telkónak ez természetesen jön, hogy összekösse az embereket, összekösse a generációkat, összekösse a különböző véleménnyel lévő embereket, lehet mondjuk ez egy ilyen fontos dolog, akkor erre ő a saját szolgáltatásaival valamilyen brand act-eket létrehoz, tehát tesz tevőlegesen a vállalat valami itt azért, hogy ezeken a dolgokon javítsuk, erre is, vagy javítsuk, erre is mondok egy példát, az idei karácsonyi kampányunk az az, hogy azt mondtuk, hogy idén karácsonykor senki se legyen magányos, és mi az idősekre fókuszálunk, úgyhogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak az összes idősek otthonába vittünk Samsung eszközöket és korlátlan beszélgetés, mobil internetet, nem akarok reklámolni, de csak illusztrálni próbálom, és ténylegesen több ezer embert összekötünk az ünnepek alatt, és utána is a családtagjaikkal. Szerintem nagyon fontos az, erről megosztanak vélemények, szerintem nagyon fontos az, hogy maradjunk a kaptafánál, tehát olyan témában nyilvánuljunk meg, amikben relevánsan megszólalhatunk.
Nézzünk egy picit más témát. Ugye említetted már az előbb is egy ilyen félmondattal, hogy amikor új munkahelyre mész, akkor mindig milyen mutatókat nézel meg, és te talán az egyik, amikor arról beszélünk néha, hogy vannak emberek, akik viszonylag tudatosan mozognak szektorok között, és újabb és újabb helyeken próbálják ki magukat, akkor általában nekem te szoktál elsőként eszembe jutni, hogy nem évről évre, de úgy jól láthatóan időről időre más helyeken jelensz meg, és zajlik egyfajta tudatosnak tűnő karrierépítés. Ez még önmagában nem is olyan érdekes szerintem. Az igazán érdekes az az, hogy láthatóan van körülötted egy csapat, vannak emberek, akik követnek téged, és jelennek meg kollégáid után a különböző helyeken is. Ez mennyire tudatos, illetve mennyire fontos neked az, hogy is általad ismert emberekkel vagy egy jól működő csapatban tudjál dolgozni, és mennyire mozgathatók az emberek cégek között a te tapasztalataid szerint ilyen módon?
Köszönjük. Nekem talán legfontosabb az, hogy milyen emberekkel dolgozom együtt, és itt nem csak a saját közvetlen céges kollégákat értem alatta, hanem nagyon ide értem az ügynökségeket is, de akár egy filmrendezőt, tehát a tág körű csapatot értem ide. Az, hogy mi tartjuk a kapcsolatot volt kollégákkal, és van, akivel most is együtt dolgozom, igen, ez azt mutatja, hogy kialakulnak olyanok, hogy ki az, aki engem is elvisel, meg akivel én jól tudok együtt dolgozni.
Nehéz teged elviselni?
Nyilván van, akinek nehéz, van, akinek meg könnyű, erről van egy történetem, ha belefér, majd elmesélem. De egyébként szerintem nekem szerintem viszonylag erősségem az, hogy képes vagyok felismerni a jó embereket, meg egyébként a jó ötleteket. És abban néha szoktam tévedni, hogy akiről először azt gondolom, hogy nem jó, és kiderül, hogy mégiscsak jó. Ilyen van több ilyen példa. Szerencsére nem skatujázom be őket, tehát hogy több ilyen bocsánatkérésen vagyok túl. De hogyha valakiben azt látom, hogy jó, azok általában tényleg jók. És ezért nagyon szerencsés vagyok, mert hogy körbe tudom venni magam a ügynökségi oldalon és cégen belül is olyanokkal, akik egyetértenek velem abban, hogy milyen irányba kéne menni, és ebben még jobbat is hoznak, mint amit én hoznék.
Magyarul akkor ez egy nagyon tudatos folyamat.
Igen, általában az szokott lenni, hogyha megérkezem egy szervezetbe, akkor egy év után ott az emberek fele kicserélődik.
Hogyan reagálnak erre a szervezetek, ahova érkezel? Hogy te hozod a saját embereidet. Nyilván nagyon szélsőséges fogalmazás így, de most az egyszerűség
kedvéért. Ez szélsőséges, tehát hogy inkább az szokott lenni, hogy egyfajta stílus, egyfajta skillsetet hozok, ami egyébként úgy vagy, én arra figyelek, hogy a csapatban legyen mindenki, tehát legyen nekem ellenpólusom, meg legyenek többfajta. Mostani csapatban például van két vezető, Moldván Ákos és Budai Viki, tűz és víz, de borzasztó jól kiegészítik egymást, meg borzasztó jól kiegészítenek engem is. Szóval...
Csak el valaki, aki ellent mond neked például.
Nagyon, 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 igen, és az a jó, amikor ellent is tudnak mondani. Volt már olyan, amikor az ügynökség ültünk egy ilyen hosszú asztal végén, és a stratéga srác így fogta a kinyomtatott briefet, összegyűrt, azt mondja, tudod, Péter, ez egy nagy szar. Nem volt teljesen igaza, de valóban nem volt, tehát hogy utána beszélgetünk.
És ennek az eredménye az lett, hogy lett egy új brief?
Lett egy másik, igen, átdolgoztuk.
És végül lett egy jó kampány belőle, ami a te standardjaid szerint is.
Arra nem emlékszem, hogy ez melyik kampány volt, de hogy jobb lett a brief, az biztos, maga a sztori, az megmarad bennem.
Ha már az ügynökségekről beszélünk, akkor azt is lehet tudni rólad, hogy nem is szoktál ebből titkot csinálni, hogy megrendelő oldalon ülve is fontosak a kreatív versenyek, és fontosak azok, hogy nyilván gondolom fontos is, hogy hatékony kampányokat csináljatok, de emellett az is fontos, hogy díjazott, tehát kreatív versenyeken díjazott kampányokat csináljatok. Ez változott az utóbbi időben? Ez még mindig fontos? Ez az egyik kérdésem, a másik pedig az, hogy egyáltalán miért fontos ez az ügynökség oldalon, miért nem a hatékonyság az elsődleges szempont? A te oldaladon, tehát nem az ügynökségi oldalon, ügyfél oldalon.
Azok a kategóriák, amelyek engem igazán érdekelnek, azokban nagy az átfedés, a hatékony és a nagyon kreatív között. Tehát én a nagy kampányokat, azokra vagyok a legbüszkébb, amikor nagy kampányokban nyerünk, és ugye egy nagy kampány díjazott, akkor az általában hatékony is. És szerintem fontosak egyébként a kreatív versenyek. Azért fontosak, mert szerintem jó fokmérői. Tehát azok az ítéletek, amiket a magyar zsűri, vagy hogyha adott díjak esetén nemzetközi zsűri meghoz, azok szerintem jól lefedik azt, amit így a szakma gondol, és ami a színvonalat jegyzi. Tehát ezek egy egészen jó, vagy egészen objektív mércéje annak, hogy milyen munkát végeznek a magyar kreatívok meg marketingesek. Ez egyik, amiatt jó. Tehát egyszerűen ad egy objektív visszajelzést a kutatási eredményeken túl. A másik, amiatt fontos, hogy ezek jó ünneplési lehetőségek. Tehát nehéz azt megmondani, hogy mikor van az, amikor készen kampány, mikor lehet ünnepelni, amikor megjött a pre-test, amikor megjött az első recall, amikor megjött az üzleti eredmény. Ezek mindig így csöpögnek, viszont amikor van mondjuk egy éves lezáró reklámverseny, akkor ott a buli, át lehet venni közösen a díjat, fénykép, akkor az egy olyan pillanat, amit közösen lehet megélni, közösen lehet ünnepelni, és azért te is tudod, hogy milyen hajtás van kampányok közben, ügynökség, ügyfél között, telkóban különösen, kellenek ezek a pillanatok, amikor megállunk. Ami jó szerintem a zsűrizésnek a színvonalak kimondottan. Aminek nem örülök, hogy szerintem túl sok verseny van Magyarországon, a két listát pedig kimondottan nem értem, tehát ez a Judea Nemzeti Front és Judea Népe Front témának tartom, ezt mindenkinek
elmondtam. Ez is egyszerűen piaccá változott, és majd kiderül, hogy melyik éli túl az éveket.
Igen, igazából nekem az lenne a szerencsés, hogyha kicsit kevesebb verseny lenne, szerintem növelné az értékét és presztízst, és hogyha egy lista lenne.
Olyan egyébként van, vagy volt már, hogy te kifejezetten verseny teljesítmény alapján választottál ügynökséget? Tehát valakivel nem dolgoztál együtt, láttad, hogy ők sikeresen szerepelnek valahol, és akkor elhívtátok őket tenderekre, és kipróbáltátok őket? Tehát ilyen módon van az ügynökségnek esélye arra, hogy mondjuk a te figyelmedet fölhívják magukra?
Én nem szeretek tendereztetni, tehát én nekem az egyik legfontosabb saját KPI-m, amit soha nem adnak, de mindig magamnak rakom azt, hogy az ügynökségünknek milyen a megítélése. Tehát az, hogy Mark Pritchard, a Procternek a CMO-ja szokta mondani, hogy mindenkinek olyan ügynöksége van, amit megérdemel. Ebben szerintem nagy igazság van. Tehát szerintem sokkal kifizetődőbb az, hogyha építjük ezt a kapcsolatot közösen az ügynökséggel, mint hogy egy tendert írunk ki. Volt olyan rá elsősorban kapacitás miatt, amikor tendert kellett kiírni, akkor is egyetlen egy új ügynökség jött be, és egyébként akkor abban biztos számít, hogy a consideration set-be, ugye, hogy ki, melyik ügynökség jut eszébe az embernek, hogy vajon ki lehet az ügynökség, akkor szerintem számít az, hogy kinek milyen munkáját láttuk versenyeken, ki hogyan szerepelt.
Azt meg tudod fogalmazni, hogy végignézel most a pályafutásodnak nyilvánvalóan a közepetáján vagy lehet, hogy még a közepénél több van előtte, de azért sok cégnél dolgoztál, sok ügynökséggel dolgoztál együtt, sok kampányt csináltál, hogy melyik az a munkád, amire a legbüszkébb vagy? Melyik sikerült szerinted a legjobban?
Nagyon büszke vagyok a mostani, mondok hármat, jó három cégtől. A mostani karácsonyi kampányra, a Vodafone-ra nagyon büszke vagyok, mert szerintem ez egy nagyon valós insight-ra épül, valós, hiteles módon mondjuk el, és ténylegesen tudunk segíteni. Ráadásul kreatív exekúcióban is úgy tűnik, hogy egy Nyitrai Marci rendezővel, a Boldal és a VML-el egy jó megoldást találtunk rá. ez a közelmúltból. A Borsodinál ott a Borsodi újrabevezetésén dolgoztam, a Borsodi Szituknak a nyitó kampányára. Azért vagyok nagyon büszke, mert ott nagyon pragmatikusan kellett hozzáállni, ott egy lövésünk volt, és én ilyet őszintén még
mint nem láttam. Mint általában újrabevezetés kampányoknál, nem? Tehát igen, ott viszonylag nehéz többször próbálkozni.
És hát tényleg én ilyet még nem láttam, hogy egy 10 éve csökkenő márka, onnantól kezdve, hogy kijöttünk a kampánnyal, amit a MeToo-val csináltunk, egy hónapon belül elkezdett nőni a márka, és utána a kategóriájában piacvezető lett néhány hónap után. Nem volt új termékbevezetés, úgyhogy közben a Soproni a zseniális Democratic Craft line-upjával, az óvatos duhajjal tarolta a piacot. Tehát nem volt új termékbevezetésünk, azóta persze már volt sok. Nem volt különösebb promóció, üzleti, semmi más nem volt, csak az újra pozicionálás. Nagyon jó volt stratégiailag előkészítve, egész jó lett a kreatív megvalósítás is, tehát egyszerűen az egy nem volt egy zseniális kampány, de nagyon hatékony és nagyon jól működött. És hát most ugye a Faramúcia helyzet mellett a Telekomnál voltam, és hogy
dicsérni az emberre. Merjen bátran mondani, igen, a Telekomos kampányt.
De aminek a mai napig szerintem hatása van, az a, lehet, hogy emlékszel rá te is, a Bici néni kampány, ami arról szólt, hogy egy 87 éves néni, Sinka Brigitta, megdönti a valaha lejátszott szimultán sakk játszmák rekordját. Erre azért vagyok nagyon büszke, mert hogy DDB-vel dolgoztunk ezen együtt, és az volt a brief, hogy legyen valami torture test. Tehát, hogy amikor az, hogy ez a hálózat tuti működik, és hozta az ügynökség a javaslat, hogy legyen szimultán sakk. De hát szimultán sakk, most... És akkor az volt, hogy óriási mákon volt, mert mentem az autóval, rádiót hallgattam, és Bici nénivel, Sinka Brigittával volt egy interjú, ahol mondta, hogy ő szeretné megdönteni ezt a rekordot, de Bici néni 87 éves volt, hiányzott még neki 1500 játszma, és hát 20-30-akat tudott, úgyhogy elutazott Hódmezővásárhelyre, játszott az általános iskolába, és akkor ez egy hétvége volt. Tehát biztosítás matematikailag nem voltak jó az esélyei Bici néninek, és innen jött az ötlet, az ügynökség elültette, de...
Tehát ez magyarul ez egy olyan eset volt, amikor te hoztad a kreatív ötletnek a konkrét megvalósítását.
Igen, jól értem. Igen.
Ez ritka, nem?
De egyébként nem erre vagyok, mert ez egy véletlen. A büszke arra vagyok, hogy ezt a saját szervezetemen keresztül tudtam nyomni. Tehát volt ilyen, hogy az akkori egyik vezető ledobta elém a három telkónak a Facebook coverjét, és az egyiken egy rakétautó volt, a másikon egy piros sportkocsi, a harmadikon pedig egy 280 éves ember sakkozott egymást. Ezt, hogy fiam, milyen márkát építeszte? Hát mondom, ilyet. És hát azóta azért látjuk,
emberközpontút.
Pontosan. És azóta azért látjuk, hogy ez akkor a telkóban nagyon egy unikális hang nem volt, és azóta azért látjuk, hogy se a generációk összekötése most már nem egy tabu téma, sem az, hogy valamit tesz a márka konkrétan.
Ha már itt a telkónak a DNS-éről beszélünk, hogy így én visszaemlékszem az elmúlt két évtizedre, amit a viszonylag tudatosan töltöttem ebbe a telekommunikációs iparágra is figyelve, kommunikációs szakmába dolgozva, ugye folyamatosan mindenféle technológiai fejlesztések álltak a kommunikációi központjából, hogy abban a kényszerben vagytok, hogy újra meg újra el kell magyaráznotok bonyolult technológiákat. Elindultunk az Edge-től, 3G, 4G, most már 5G, tudjuk, mindenféle rosszat terjeszt, de valójában senki nem tudja, hogy ezek pontosan mire valók és hogyan, milyen hatással vannak a hétköznapi embereknek az életére, hogy ez mennyire fontos az szerinted, hogy ezeket elmagyarázzátok az embereknek, vagy el lehet ettől már végre szakadni, és nem kell nektek technológiákról beszélnetek. Egyáltalán mennyire része ez a napi gondolkodásotoknak?
Abszolút része, és nagyon kettős a dolog, mert kell is róla beszélni, meg nem is, illetve máshogy is. Tehát amikor a 3G-re rájött a 4G, akkor is a telkóban dolgoztam, és amikor a 4G-re az 5G, akkor is. És pusztán az, hogyha az ember mondja azt, hogy jön egy új technológia, és az adott vállalat élen járul ebben a technológiában, annak láthatóan van egy innovációs attribútum építő hatása. De a másik oldal is nagyon igaz, hogy ha valaki valamit nem ért, akkor azt nem tudja szeretni, és nagyon hajlamos arra, hogy nem csak, hogy nem szereti, de elkezd tőle félni. Tehát meg kell mutatnunk azt, hogy egyébként ez a te életedet jobbá fogja tenni, hogyan változtatja.
Ezt így kutatjátok egyébként, tehát tudjátok, hogy az emberek hogyan gondolkoznak a technológiáról, a ti technológiátokról,
persze,
vagy ez nem, tehát
persze,
ezt követitek.
Persze. És míg a 3G-ről, vagy a 2G-ről a 3G-re átállás nagyon egyszerű volt, mert figyelj, innentől kezdve fogsz tudni internetezni, hát ilyen vészhelyzet internet lesz, de meg tudod nézni a menetrendet. Borzasztó egyszerű elmagyarázni. 3G-ről 4G-re, eddig vészhelyzet internet, most már ugyanúgy fogod tudni a telefonodat használni az internetet, mintha otthon lenné. Borzasztó egyszerű üzenet. A 4G-ről az 5G-re az a sajátos helyzet állt elő, hogy gyakorlatilag a hálózat technológia az megelőzte amire ezt majd használni is fogják, lakossági felhasználásban. Ugye üzleti felhasználásban már használják az 5G-t, és a Vodafone sorra jelenti be azokat a ipari használási 5G megvalósítást, amiket kiépítünk. De a lakossági felhasználás akkor lesz majd igazán, és akkor fogják megérteni az emberek, hogyha a teljes IoT ökoszisztéma köré épül.
És az látszik már, hogy az ember, tehát ez nem okoz zavart a fejekbe, hogy hallanak az 5G-ről, ráadásul tényleg néha egészen az összeesküvés elméletek szintjéig történő dolgokat hallanak, de közben nem tudjátok nekik pontosan elmondani, hogy ez mi, és nem tudjátok lehozni a hétköznapi élet szintjére? Tehát ez nem okoz egy ilyen diszkrepenciát a ti kommunikációtokban?
Ez egy globális kérdés szerintem az összes telkónál, hogy az 5G-t hogyan kommunikálja, éppen ezért, mert hogy itt a technológia, de nagyon nehéz
elmondani,
lakossági use-case-eket találni. Igen, pontosan.
Világos. Említetted egy fél szóval, egy 11-2 perccel ezelőtt, hogy a globális Vodafone-nál nem kérdés az, hogy bevezetétek, mindenkire vonatkozik, hogy el tud menni szülési szabadságra, szabatikát kap. Ha jól emlékszem, akkor te egy korábbi cégettől mentél már el ilyen, de lehet, hogy rosszul emlékszem, de úgy emlékszem,
tehát,
hogy te magad is voltál ilyenen.
Én minden egyes munkaváltásomkor legalább 4-5 hónapot kihagytam, volt, amikor egy évet, fél évet, igen.
Több kérdésem is van ezzel kapcsolatban. Egyrészt simán átnyomtad mindig a munkaadóidon, másrészt, és ez a komolyabb kérdés, hogy ez szerinted telkospecifikus, vagy egyéb területeken is azt gondolod, hogy így, tehát hogyha te máshol dolgoznál, most hirtelen megenni egy olyan iparágban, ahol még nem voltál, akkor ott is megpróbálnád azt elérni, hogy ez az embereidnek, vagy akár neked, hogyha érintett, vagy járjon. Tehát azt akar, igazából a kérdés az akar lenni, hogy mennyire érzed fontosnak azt, hogy ilyen típusú szolgáltatásokat, kedvezményeket, engedményeket adjon egy munkaadó a saját munkavállalóinak.
Hát azon én már túl vagyok, hogy magánéleti tanácsokat adjak embereknek. Azt tudom, hogy nekem a házasságomnak, a gyerekeimmel való kapcsolatnak nagyon-nagyon szüksége volt erre. Az első alkalom az volt, én gyesen voltam egy évig, amikor a legnagyobb gyerekünk 2 éves volt, és a feleségemről nagyon sokat megtudtam arról, hogy milyen otthon lenni szülőként. A lányommal nagyon-nagyon mély, máig hatását érző kapcsolat alakult ki. Szóval egy nagyon boldog, nagyon fontos időszak volt. Ez volt az első, hogy gyesen voltunk. Utána a második alkalom...
A munkaadó hogy reagált erre első körben? Mert ez azért egy szokatlan kérés volt, főleg jó pár évvel ezelőtt.
Hát a magyar szabályok szerint erre egy módon tud reagálni, hogy érez jól magad. Péter, várunk vissza egy év múlva.
Nem is a hivatalos, hanem arra a reakcióra vagyok kíváncsi, hogy ez meglepetést okozott-e.
Én voltam a Procter közép-európai régiójából az első férfi, aki elment gyesre. Tehát
igen.
Igen, viszont nagyon örültek neki. És egyébként utána nem mentem vissza már dolgozni, mert az egy év alatt kiment a cég alólam, tehát a Genbe központosítottak mindent. A második alkalom az nagyon tudatos volt, amikor a Telekomból eljöttem, ott nekem a házasságomnak ismét a gyerek szükség volt egy 4-5 hónapos kiadásra. Azt nagyon határozottan eldöntöttem, hogy bármi is jön, nem 4 hónapig legalább otthon maradunk. Azt szoktam mesélni, hogy eljöttem októberben, és augusztusban született meg a gyerekünk, tehát rá 9 hónapra, tehát nekem arra szükségem volt, meg a családomnak is. Utána pedig, amikor a Borsodiból, az ilyen szerencsére az úgy, hogy a Vodafone is tudott várni, hiszen a barát Péter vitte a márkát nagyon jól, tehát hogy én nekem sem kellett azonnal jönni, tehát az is igazából könnyen ment.
Mennyire felelőssége a hirdető cégeknek az, hogy a helyi médiumokban jelen legyenek, támogassák azokat, és be kell-e szállni nektek, kell-e döntést hozni abba például, hogy ezeket a médiumokat versus mondjuk a nagy globális tartalomelosztó platformokat, Facebookot, Googlet támogassátok el? Van a ti szempontotokból ilyen vita?
Igen. Ahogy az elején mondtam, én Head of Brand and Media vagyok, tehát a média vezető is vagyok egyfelől, tehát én nekem kötelességem, hogy beleássam magam a magyar média helyzetébe, és folyamatosan a Dentsu-val, Karáttal együtt találjunk olyan megoldásokat, amelyek hatékonyabb médiát tesznek lehetővé. Két dolog. Az egyik az az, hogy ugye mondhatnám azt, hogy a kérdés második felére, hogy engem egyetlen egy dolgom mérnek a legesleges legvégén, az az, hogy profitot termelünk, vagy nem. Ebbe erkölcsi dolgok nem jöhetnek köz, vagy nem. Viszont a valóság ezzel szemben az, hogy ez nem ilyen fekete-fehér, tehát lehet ugyanazt a profitot elérni úgy, hogy egyébként az ember tisztességes, és mondjuk fontosnak tartja azt, hogy legyen magyar tartalomfejlesztés 10 év múlva is, meg lehet úgy is, hogy nem. Tehát ugyanazt a profitot el lehet érni. Szerintem Magyarországon gyakorlatilag minden marketinges úgy vélekedik erről, hogy igen, szállítsuk le a profitot, de mellette legyünk tisztességesek, és őrizzük meg a magyar tartalmat. Úgyhogy hogy konferenciákon szoktam arról beszélni, hogy hogyan változik mondjuk a tévének az elére és a hatékony elérése. Tehát mindenféleképpen kell új utakat találni, és erre az egyik mód az pontosan az, hogy nem klasszikus reklámmal érjük el az embereket, hanem olyan tartalommal, ami a mi üzenetünket átadja, de mégis van minőségi tartalom. Ezt megteheti az egy márka, hogy önmaga saját médiumot indít. A szerintem jobb irány számunkra mindenféleképpen megvalósíthatóbb az, hogyha együttműködünk valamilyen médiummal. És ez nyilvánvalóan valami helyi tartom előállító lesz, mint ahogy egyébként a 24.hu-val is ugye van ilyen stratégiai együttműködésünk.
Így van, igen. Mi ugye az elmúlt évben elég sokat dolgoztunk együtt különböző tartalmi megjelenségen. Az, hogy saját médiumotok legyen, az valaha fölmerült? Tehát ezt a gondolatot, ezt körbejártátok?
Hát olyannyira fölmerült, hogy a mai napig van a Vodafone-nak, tehát régebben nagyon aktív volt mondjuk a digitaliscsalad.hu, volt a UPC-től költük a Wifipédiát, tehát az IoT zóna, tehát hogy vannak ezek a platformok. Szerintem gazdaságosabb és könnyebben üzemeltethető az, hogyha ezt azokra bízzuk, akik napi szinten ezzel foglalkoznak.
Erre van egyébként nagy nemzetközi Vodafone stratégia, vagy pedig ebben szabad kezetek van így a helyi piacokon?
Ebben szabad kezünk van, igen. Mint sok más dologban is. És én visszatérve a helyi tartalomfejlesztésre, tehát folyamatosan keressük azokat az utakat, hogy hogyan lehetne elérni az embereket, úgy, hogy ne zavarjuk őket a reklámmal, hanem inkább azzal, hogy mi ott vagyunk, mint hirdetők, azzal nekik is adjunk valami értéket. És ezért indítottuk el a Podcast Pioneers oldalt, aminek vagy a programot, ami egy podcast támogató program. Kíváncsian várom, hogy a 24 podcastja, mikor jelennek meg a platformon.
Ennek egyébként az eredményeiről tudsz már valamit mondani, hogy ez körülbelül, ha jól emlékszem, hogy másfél hónappal ezelőtt jelentettétek be. Látszik már valami, hogy ez hogy működik? Ugye itt, hogyha én jól értettem a rendszert, arról van szó, hogy itt mindenféle podcast készítőt vártok erre a platformra, akiknek nyújtotok ott egy összegyűjtött disztribúciós lehetőséget tulajdonképpen.
A hirdetési lehetőséget biztosítunk, tehát hogy például maradjunk akkor ennél a podcastnál, hogyha a podcast elején te elmondtad volna, hogy ezt a podcastot a Vodafone Podcast Pioneers támogatja, és ebből a támogatásból te azt tervezed, hogy ezeket az egyébként kitűnő minőségű mikrofonokat még jobbra cseréled, és köszönöd szépen Vodafone, akkor ezért már kaptál volna X forintot minden meghallgatás után, és egyébként neked erre nincs szükséged, de amúgy szakmai támogatást is kaphatsz tőlünk arra, hogy milyen mikrofont szerezzél be, hogy éppen szeretnél. Szóval ennyire egyszerű a program. podcaster számára ennyire egyszerű a program. Hát nem gondoltam volna, hogy ez mennyi GDPR és egyéb jogi akadállyal küzd, úgyhogy egy kicsit lassabban haladunk, most ott
van olyan, hogy nem gondolkoztok előre a jogi akadályokon?
Van olyan, hogy azt gondoljuk, hogy és amikor az adatos emberrel meg a jogásszal mélyebben beleássuk magunkat, akkor látjuk, hogy azért ezek nehéz kérdések. És azért nehéz kérdés egyébként, hogy a podcasternek legyen egyszerű a szerződéskötés. De visszatérve a kérdésedre, ami nem is tudom, hogy mi volt. Csak hogy meg tud vágni.
Nézek rád, és látjuk azt, hogy közben hogy jut eszedbe jutott?
És azt kérdezted még, hogy valami eredményről tudok-e beszámolni. Tehát ezért most ott tartunk, hogy megvan az első ilyen 25-30 podcaster, aki nagyon érdeklődik, és reméljük, hogy hamarosan tudunk velük szerződést kötni. És ahogy ők meglesznek, akkor meg utána tényleg szabad a pálya mindenkinek.
Egyébként ti mennyire hisztek a podcast piacban? Nyilván erre most azt fogod mondani, hogy hiszünk, ezért indítottuk ezt a platformot, de komolyan kérdezem azt, hogy mennyire látod a podcastot, és ezt vicces talán egy podcastban megkérdezni, az éppen aktuális buzzwordnek a kommunikációs piacon, és mennyire látod azt, hogy ez hosszú távon fog beépülni a média piacra, és marad meghatározó elem?
Mint tartalom szerintem mindenféleképpen megmarad, hiszen egy olyan olyan szituációra ad tartalomfogyasztási lehetőséget, amire eddig nem annyira volt. Tehát ugye futás, autózás közben úgy, hogy akkor indítom el, akkor állítom meg, és minőségi tartalomat, olyat, amit én szeretnék, nagyon széles választékba, ráadásul ingyen. Tehát, hogy maga a formátum szerintem nagyon jó, kitűnő podcasterek vannak Magyarországon, és szerintem ennek a jövője adott. Arra kell nagyon figyelni, hogy mi hirdetők, ne tegyük tönkre ezt a műfajt az oda nem kívánkozó hirdetésekkel. Tehát ezért mi is egyébként azt mondjuk, hogy csak egy nagyon rövid, nem kereskedelmi ajánlat, pusztán az, hogy mi ezt támogatjuk, és egyébként nem akarjuk megfosztani az egyéb forrásoktól a podcasterek lehetőségét is. Tehát te egyébként, hogyha egy dinamikus hirdetést szeretnél a podcast penyész támogatói spot mellé betenni, akkor annak is semmi akadály.
Szerintem meg lesz a kellő önfegyelem a hirdetőkben arra, hogy egy feltörekvő félben levő médiumnál meg legyen az, hogy megállják ezt, amit mondtál. Ahogy például megvan a natívoknál, vissza tudják magukat fogni a hirdetők?
Hát négy szereplőn függ. Az egyik a hirdetőkön.
A sok.
Igen. A hirdetőkön. Én ebben annyit teszek, hogy ez egy olyan vita téma, amit konferenciákon is mondok, hiszen ez nekem is érdekem, hogy mindenki tartsa magát ehhez. Egyébként hadd mondjam el, hogy a Telekom is például ebbe az irányba indult el, úgyhogy szerintem van arra esély, hogy a hirdetői oldalon meg lesz ez az önfegyelem. A másik a sales house-ok, akik nincsen sok, és ahogy látom, ő nekik is elemi érdekük az, hogy jó legyen a tartalom. Sokat beszélgetünk velünk, szerintem részükről is meg lesz. A médiaügynökségeknek ez egy nagy macera. Mi ezért is mentünk át egy ilyen platformra, hogy ugye ez egy nagyon longtail műfaj, hogy hogyan lehet az, hogy sokat érjünk el, de mégis valahogy központosítva. Médiaügynökségeket szerintem egy kicsit kell zaklatni, hogy menjenek ebbe az irányba. És akkor az utolsó maguk a podcasterek. Ott meg azt látom, hogy nagyon sok podcaster ezt nem a pénzért csinálja, hanem hobbiból. Tehát én abban bízom, hogy azt fogják mondani, hogy tudom, mit, akkor inkább ne add ide azt a 50-100 000 forintot, de megmaradok függetlennek, megmaradok tartalomnak, és akkor gyere hirdetőként, hogyha olyat tudsz, ami nem zavarja be az én tartalomfogyasztásomat.
Oké, akkor egy záró kérdés, egy kötelező záró kérdés, amit felszoktam ilyenkor tenni, aztán vagy van rá válasz, vagy nincs. Te elég sok szektorban dolgoztál, meg eléggé figyelsz láthatóan a kommunikációs iparra, úgy magad körül és nemzetközi szinten is. Meg tudod mondani, hogy szerinted mi lehet a következő nagy trend, a következő fontos buzzword, akár ahogy például mondjuk a podcastok mostanában a kommunikációs iparban?
Szerintem a nagy trend az, hogy hirdetői oldalon elsősorban meg fog nőni a szakmaiság és a tudás és a tudatos hirdetés, az intuitív és adhok működéssel kapcsolatban. És itt nem feltétlenül csak az adatvezérlésre gondolok, hanem arra, hogy egyre nagyobb igényt látok arra kollégáimban, saját magamban is, hogy szakmailag képezzük magunkat. Ez akár konferenciákat jelent, akár nemzetközi kitekintést, könyveket, vitákat, amiben ugye nem veszek részt. Úgyhogy szerintem a szakmaisága fog a hirdetői oldalnak javulni az elkövetkező 3-4 évben.
Ez jó hír a szakmai médiumoknak akkor például. És talán az ilyen pici szakmai podcastoknak is, mint ahol most beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez volt a reklámszünet. Yeah.